Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorában, a Kontakt Rádióban. Ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és mielőtt elkezdjük a műsort, szeretném bejelenteni, hogy Varga Anna Mária sajnos beteg, több hétre kórházba került, úgyhogy most egy darabig nem tud jönni az adásokra, úgyhogy ezúttal is jobbulást kívánunk neki. Következő pedig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hírei. Először is, jövő héten csütörtökön 5 órakor lesz a Szépművészeti Múzeumban az Ókori Egyiptomi Bizottságnak a következő ülése, amelyiken Fullér Andrea, egyiptológus fog előadást tartani, mégpedig egy nagyon izgalmas, érdekes témáról, Meneszánsz szobra, ez a címe, de van egy alcíme is, a harmadik átmeneti kori bronzszobrászat egyik különleges alkotása. Tehát bronz plasztikáról, kis és nagyobb méretű szobrokról lesz szó, olyan szobrokról, amiket nagy tömegben készítettek, de voltak közöttük természetesen egyedi darabok is, mint például Meneszánsz szobra. És akkor most térjünk rá a mai adásunknak a témájára. Ha a Kontakt Rádiónak a honlapjára fölmennek azok, akik interneten hallgatják a műsort, akkor érdemes a műsorok rovatba belépni, erre rákattintva legördül egy sáv, alul a képernyő aljánál lesz egy Fáraók földjén nevű műsor megnevezés, tehát a mi műsorunknak a neve. Oda, hogyha belépnek, majd megnézik, hogy a mostani heti adás az mi, akkor látják, hogy Pasedunak a sírjáról lesz szó, ez Tébában a 3-as számú sír, tehát azért van a TT3, hogy Theban Tombs, vagyis tébai sírok, és a 3-as szám jelzi, hogy nagyon korán felfedezték, valóban nagyon korán, 1834-ben már Európában megjelentek erről a sírról rajzok, ugyanis Roberts Hay ekkoriban járt Egyiptomban, utazott és nagyon szépen rajzolt. A rajzai között megtalálható ennek a sírnak a rajza, mert pont amikor itt akkoriban ugye Luxornak nevezték a Nílus keleti partján levő települést, ahol az egyiptomiak laktak. Tehát innen indult a nyugati oldalra, és ott Gurna faluban, ahogy járt, akkor hívták fel a figyelmét a nemrégiben felfedezett sírra. És azóta is ennek a sírnak nagy a népszerűsége, hiszen nagyon szép, gyönyörű, színes képek találhatók benne, és nem csak a színük pompázatos, ami önmagában nagyon izgalmas, hiszen II. Ramszesz fáraó korában készültek ezek az alkotások, tehát több mint 3000 évesek, hanem azért is, mert a témájuk is nagyon különleges, ami nem egyedi Dér-el-Medine sírjaiban, de akkoriban még elég kevés sírt ismertek. Tehát ez a sír 1834 óta ismert az európaiak számára, az ókori Egyiptomban azonban szintén ismert volt, az ókorban nem sokkal a sírnak a készítése után, miután Dér-el-Medine elnéptelenedett, már nyitva volt ez a sír, és a görög-római utazók is jártak benne. Tulajdonképpen egy nagyon kis sírról van szó, amelyikhez lépcső vezet le, ezen a lépcsőn lehaladva egy rendkívül szűk kis helyiségbe lehet jutni, egy folyosóra, amelyik éppen akkora, hogy az ember elfér középen, és ha két oldalra kinyújtja a kezét, akkor a sír falához ér, úgyhogy nagyon kell vigyázni, hogy ne tegyen kárt senki az ott látható festményekben. Egy kicsit, hogyha megnézi az ember, akkor lehet látni, hogy olyan középmagasságban bizony kopottak a festmények, és ez a látogatásoknak az eredménye, mert ahogy a ruha vagy valami hozzá dörgölődött, törzsölődött a sír falához, az megkoptatta. Viszont a régészeti hatóságok ugye őrzik ezeket a sírokat, vigyáznak rá, és üveglapokat vagy műanyag plexiket szoktak a sírfestményeknek az ilyen veszélyeztetett helyére rakni. Ebben az esetben azonban nem került ilyen a sír falához, itt ezen a részen, bent a kápolna részben igen. Mégpedig itt azért nem került, mert annyira szűk volt a hely, hogy nem tudták megoldani az üveglapoknak, a megfelelő méretű üveglapoknak az elhelyezését. Ha ugyanis kis lapokat helyeznek itt, akkor a vágási felületek miatt nem lett volna élvezhető az a kép, amit ide festettek az egyiptomiak. És hogy mit festettek ide, hogyha megnézik a honlapon azt a képet, amit a rövid bevezető szöveg alatt található a forrás megjelölésével, akkor látják, hogy egy kis boltíves ajtóhely található itt, és ebbe, ha betekintenek, akkor ott fekszik egy állat, a sakál kis szentélyen. Tehát az egyiptomi templomoknak jellegzetes formájuk volt, ez a jellegzetes forma látható itt. Egy nagy pilont látunk tulajdonképpen, ami görögül kaput jelent, ezzel lehetett mindig bejutni ebbe a templomba. Ennek a tetején, e fölött fekszik jelen esetben a sakál, a farka kicsit lelóg, szinte a földig ér, a füle pedig magasan kiemelkedik. Még egy dolgot láthatunk rajta, hogy van egy ilyen sárga színű vonal, ami fölfelé indul, majd a háttérben is tovább folytatódik, egészen magasra, és jön vissza egy rész, ez egy légcsapó. Az egyiptomiaknál ugye hatalmi szimbólumnak tekintjük, Nehaha az ókori egyiptomi neve. Vesecki Vilmos tanár úrnak volt az egyik nagy felfedezése, amikor Núbiában járt, hogy ez az eszköz, amit addig általában korbácsnak neveztek, csak éppen egy kicsit más jellege volt, mint a korbácsnak. Díszes volt, nagyon rövid volt ahhoz, hogy igazán a korbácsolás céljára lehetett volna használni, meg igazándiból milyen, mit is keresett volna egy istennek a kezében például. Tehát erről az eszközről ő derítette ki, a nubiai lakosok életmódjával szembesülve, hogy a legyeket azok, akik a törzseknek a vezetői voltak, volt idejük, hogy elűzzék maguk elől, tehát nekik volt ilyen, ehhez hasonló légcsapójuk. No, tehát Anubis istennek is volt ilyen légcsapója. Ahogy belépünk ebbe a szentélybe, mert ugye ez a sír kápolnája volt, tehát az a hely, ahol a halott számára bemutatták a halotti áldozatot, akkor körbe tekintve az összes fal felületet festve látjuk, hogy egész pontos legyek, szemben nem mindenütt van festve, mert hogy pontosan a szemben levő falnak az alsó felén a festék hiányzik, ez modernkori rongálásnak az eredménye. Ha viszont visszafordulunk, akkor szemünk elé tárul az a kép, ami a honlapon található, vagyis itt a nyílás, ajtónyílás fölött egy ugyanilyen U formájú sáv tele van díszítésekkel, illetőleg hieroglif föliratokkal. A föliratokról lehet tudni, hogy ez a halottak könyve 12. fejezete, illetőleg más fejezetei is megtalálhatók. A képekről pedig lehet látni, először is szembe tekintve, bal oldalon egy nagy pálmafát. Ez a nagy pálmafa gyönyörű szépen kimagasodik, datolja pálma, látszik az alakjáról, és látszik abból is, hogy két hatalmas, világos barnára megfestett fűzérben lógnak a datolyák. Ha valaki följebb néz, akkor sötétebb barnában ugyancsak datolja fürtöket lát. Na most itt a szín különbség, ennek több oka lehet. Az egyik oka az az lehet, hogy szándékosan különböző színűre festették, a másik, hogy megkopott az egyik. A vizsgálatok alapján eredetileg is különböző szín tűnik valószínűnek, és ez arra utal, hogy a datolyák nem teljesen egy időben érnek. Tehát itt is elképzelhető, hogy különböző érettségi fokot jelez. Vannak olyan datolyák, amik már jól megértek, és vannak, amik még az érés folyamatában vannak. Egyébként, hogyha már datolyafáról beszélünk, akkor Azt is érdemes megjegyezni, hogy Egyiptomban ez az egyik legősibb gyümölcs volt, amit nagyon korán elkezdtek termeszteni. Tulajdonképpen önmagában az, hogy a datóját fogyasztották, már azt jelzi, hogy a valamikori gyűjtögető életmód során rájöttek arra, hogy a beporzott datója azhoz ehető termést. Tehát a női, illetőleg a férfi fákat megnézték, elkülönítették, és a porzókat, porzós ágakat levágva ezekről a fákról átvitték a termőfákra, ahol aztán így a rovarok be tudták porozni, és szép ehető datója lett belőle. Na most ugyanennél a jelenetnél nem csak egy fa van, tehát nem önmagában áll a fa, nem egy dísz, hanem jelzi azt, hogy itt élet van, és ennek az életnek az adója a víz, ami közvetlenül a datójafa alatt található, be van keretezve, és cikcak vonalakkal jelezték, hogy abban a keretben víz található, és hogyha megnézzük, akkor ott fekszik szinte mellette, a lábaira ráhajolva Gugol Pasedu, kezeit előre nyújtva, mint aki éppen meríteni akar a vízből, hogy az életadó vizet magához vegye. Tehát ez egy nagyon fontos jelenet, a túlvilági életnek az étel italát fejezi ki. A másik oldalon, hogyha alaposan megnézik, a ajtónyílásnak a jobb felső sarkában egy fa látható, és ebben a fából egy istennő, egy isteni alak nyúlik ki, és két kezét előre nyújtva egy kerek fehér dolgot tart, ez a kerek fehér dolog egy kenyér, ezt nyújtja Pasedunak, aki előtte térdel, az ajtó nyílása ugye ívesen fölfelé halad, és így magasabbra került, ilyen módon egy vonalba került az istennővel. Nos, ez az istennő, ez Nút istennő, az égi anya, aki táplálja Pasedut, túlvilági életére egyébként ő volt az, aki újjászülte, és akit faistennőként is tiszteltek, hiszen hogyha ezt a fát valaki közelebbről megnézi, akkor lehet látni, hogy ez nem akármilyen fa, kis apró levelek tömkelege van rajta, és az egyes ágakon szanaszéjjel piros színű, csepphez hasonló termések lógnak, ezek a termések a fügék, mégpedig a szikomor fügék. Egyiptomban ugyanis többféle fügét is ismertek, a mi általunk is ismert füge, bokor vagy fa mellett volt egy másik fa, egy olyan fa, amelyik a mi eperfánkhoz hasonló, nagyon magasra meg tud nőni, és ennek a fának az ágain közvetlenül a ágnak az indulásánál füzérben teremnek a szikomor fügék. Tehát úgy néz ki, mint a füge, de az íze annál édesebb, és a külső felülete is egészen sima, fényes és sötétvörös, amikor megérik. No, tehát ebből a fából nőtt ki az égistennő, Nút égistennő, aki étellel, itallal látta el a halottat, jelen esetben Pasedut túlvilági életére. Mielőtt tovább folytatnánk ennek a képnek a megbeszélését, akkor most hallgassunk egy kis zenét, és majd ismét folytatjuk Pasedu sírját. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, amelyben Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és Pasedú sírjával foglalkoztunk. Eddig szó volt arról, hogy Pasedú II. Ramszesz fáraó korában építette a sírját, már első Széti fáraó korában itt élt, Dél-el-Medinében, és itt dolgozott. A sírjában pedig egy kis sír, van egy sírkápolna és egy bevezető pici folyosó. A folyosón mindkét oldalán egymással szimmetrikusan egy-egy kis szentélyen fekvő sakál látható, tehát Anubis isten ábrázolása, maga a sírkápolna pedig teljes mértékben körbe lett festve. Ahogy beléptünk, ez a kép látható a Kontakt Rádiónak a honlapján, tehát a műsoroknál, és ezen a jeleneten beszéltünk róla, hogy itt látható az egyik oldalon, pontosabban a bal oldalon, Pasedú, amint éppen vizet iszik a datójafának a tövében. Nem beszéltünk viszont arról, hogy a túloldalon számos személy látható, különböző emberek, akik valamennyien Pasedúnak a temetésére igyekeznek, tehát rokonai, ismerősei, akik szeretnék, hogyha a túlvilágon örök életet nyerne. Említettük azonban, hogy mögöttük, ott fönt, az ajtó fölött van egy egészen picurka kis jelenet, ahol Nút istennő, szikomorfából kinövő istennő kenyeret ad Pasedúnak. Hogyha még följebb megyünk, van egy fekete elválasztó sáv, e fölött a sáv fölött pedig megint csak Pasedút látjuk jobb oldalon, imádkozásra emelve két karját, tehát az adorálás, az imádás korabeli gesztusában, amit az egyiptomi ábrázolások alapján úgy kell elképzelni, hogy mind a két kezét egyformán, tehát egymással szimmetrikusan fölemelve, a tenyerével előre nézve imádkozott, és akinek imádkozik, az egy szemmel láthatóan Isten alak, mégpedig Ptah Szokarisz, tehát Ptah Memphis főistenének az a formája, amelyik az újjáéledő, újjászülető Memphisi temető Istennel azonosult. Fölöttük pedig egy nagyon jól ismert szemet láthatunk, ezt hívják Ujjat szemnek, vagyis az ép, ismét ép szem, amelyiknek egész komoly története van, és amelyiket az egyiptomiak a szimbolikájukban is nagyon gyakran használtak, gyakorta az áldozat jelentésével, tehát áldozatként is Ujjat szem áldozatot mutattak be, és ez az Ujjat szem áldozat valójában lehetett étel, ital vagy más is. Az Ujjat szemnek volt azonban másik neve is, nevezetesen két másik neve, az egyik a Ré szeme, másik pedig a Hórusznak a szeme, mind a kettő egy-egy mítoszra utal, egyik természetszerűleg Ré napistennel áll kapcsolatban, és Ré napistennek a lányát személyesíti meg, aki valójában a napnak a jobb szeme volt valamikor, de mivel az emberiség haragra gerjesztette az Istent, ezért leányát küldte a megbüntetésükre. A másik elnevezés, a Hórusz szem pedig arra utal, hogy Hórusz istennek a szemét Szét, amikor harcolt vele, hogy Oziriszek az örökébe tudjon lépni, a gyermek Hórusz ne tudjon apja helyén uralkodni, akkor volt egy olyan jelenet, olyan pillanat, amikor kitépte a szemét, ezt a szemet aztán elrejtette, elásta a földbe, a földben azonban nem maradt meg, hanem kikelt onnan, megtalálták, és ismét Hórusz szemének a helyére helyezte Thot a varázslás istene, legalábbis az egyik történet szerint, egy másik szerint Háthor volt az az isten, nő, aki oda helyezte, és ismét ép lett, és ugyanolyan jól látott, mint annak előtte. Van persze másik mitoszvariáns is, más fajta történet is, van például egy olyan történet, amelyikben Szét látása tette tönkre Hórusznak a szemét a fekete disznó alakjában, amikor Szétre rápillantott. Tehát ez a varázs erejű szem látható a Ptah Szokarisz istent ábrázoló sólyom fölött. Hogyha egy kicsit oldalra nézünk, akkor azt is látjuk, hogy a mennyezet különböző isten alakokkal volt megfestve. Jobb oldalon is, bal oldalon is látjuk, amint térdelnek, térdüket maguk elé húzva ülnek az istenek. A jobb oldali isten talán nem vehető annyira pontosan ki, minden esetre egy sakálfejű isten, és ő mögötte egy másik sakálfejű isten van. A másodiknak a föliratából lehet tudni, hogy az Anubis isten. Az elsőt szintén a fölirata árulja el, hogy Upuaut, vagyis az utak megnyitója volt. Közép-Egyiptomban, Assziútban volt különösen tisztelt istenség, aki élen járt, mutatta az utat, mint a nevéből is kiderül. Anubisszal kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy természetesen ő a balzsamozásnak az istene volt, de ez a funkció nem mindig volt az egyetlen funkciója, mert az óbirodalom korai időszakában még a halottak isteneként például a szívek megszámlálója volt. Ezt a feladatkört az új birodalom korában már teljes mértékben Totisten vette át, az ő alakját a túloldalon látjuk, egy Anhjelet tart a kezében, a térdéből kinövő kezében, és íbisz madár fejjel ábrázolták. Tehát ő a pandantja Anubisznak ebben a sírban. Előtte pedig Oziris istent lehet látni, és Oziris-szal kapcsolatban még arra hívnám föl a figyelmet, hogyha megnézzük az övét, ez a fajta kötési mód, tehát az övnek az ilyen felhelyezése, ez a korábbi időkben, tehát az ó vagy a középbirodalom korára gondolok, nem volt divatban, ez egy új birodalmi divat volt, amelyik a Ramesszida korban nagyon jellegzetes és jellemző, és amit a fáraók is viseltek, vastag vászon szalagból készült az öv, különböző mintákat szőttek bele, és tulajdonképpen a teljes mell alatti részt beborították az övet, ahogy magukra tekerték. Na most itt további istenalakok is láthatók, mert a sírba, hogyha valaki bemegy, mert például Totisten mögött Háthor istennő látható, őt Ré követi, majd Neit, Neit után Szelket istennő, tehát a Skorpió istennő ül, és még további isteneket lehet találni. És ezzel szemben a túloldalon ugyancsak isteneknek a sora ült. Mindez azt mutatja, hogy a dél-el-medinei emberek nagyon nagy tiszteletben részesítették az isteneket, és hogy Szelket istennő is ide került, azt is jelzi, hogy nagyon nagy veszélyeknek voltak kitéve, és ezen veszélyek között a skorpió marás, illetőleg szúrás tulajdonképpen, az életveszélyt jelentett, ugyanúgy, ahogy a kígyó marás is életveszélyes volt, és ilyen módon nagyon sokan nagy tisztelettel fordultak az istenek felé azért is, hogy megvédjék őket, távol tartsák tőlük a különböző ártalmas lényeket és állatokat. Név szerint is ismerünk kígyó bűvölőt, illetőleg Herepszerket, vagyis Szelket istennő papját Dél-el-Medinéből. Még egy pillantást, hogyha vetünk erre a képre, akkor látjuk azt is, hogy az oldalakat is különböző jelenetekkel díszítették, és ezen jelenetek valamennyien tulajdonképpen adorálási jelenetek, tehát olyanok, ahol különböző isteneknek imádságot mond el Pasedu magában, vagy feleségével együtt, akit egyébként Nedzsemet Behtetnek neveztek. Behtet Edfunak az egyik neve, a Nedzsem az pedig édes, úgyhogy tulajdonképpen ez azt jelzi, hogy egyrészt édes, kedves, aranyos, szeretetreméltó hölgy volt, akit már a nevével is születésekor így tiszteltek meg, ez volt a szülőknek az egyik vágya, hogy ilyen legyen. Másrészt a Behtet szó, hogy szerepel benne, ez azt jelzi, hogy az a család, amelyikből származott, nem idevalósi volt, hanem valószínűleg ide betelepült valamikor, lehet, hogy nem a szülők, hanem még korábbi ősök telepedtek ide be. Ez azért is érdekes, mert Pasedu sem Dél-el-Medinében született, ő is ide települt, nagy valószínűséggel a családjuk első Dél-el-Medinében élő generációjához tartozott, atyát ugyanis Mennának nevezték, és tudjuk róla, hogy a karnaki Amon-Ré templomban töltött be papi tisztséget. Ilyen módon onnan telepedett át ide Pasedu. Foglalkozásával kapcsolatban a feliratokból kiderül, hogy ő Szegyemás volt, vagyis Szegyemás szolga, vagyis olyan személy, aki kézműves volt, de kiváltságokkal rendelkezett. Nem véletlenül Dél-el-Medinében minden kézműves, aki itt lakott, kiváltságokkal rendelkezett, és tulajdonképpen a városban kézműveseken kívül csak az őrök laktak, az írnokok, egy vagy kettő írnok, aki a szükséges adminisztratív feladatokat ellátta a városban, minden egyéb kiszolgáló személyzet, hogyha nem a szolgálatában állt valamelyik családnak, hanem attól függetlenül végezte a munkáját, a városfalakon kívül messzebb már a Nílus partján lakott, ami azért elég hosszú, elég nagy távolság. Ők minden reggel jöttek, hogy ellássák a munkájukat, és este pedig visszatértek. Tartoztak közéjük például vízhordók, és a vízhordással kapcsolatban pontosan tudjuk, hogy ez úgy történt, hogy a szamarakon hozták a vizet nagy mennyiségben, és ezeket a város előtt egy meghatározott helyen levő agyag edényekbe helyezték el, és a város lakói onnan vitték be a saját házukba. Szintén ilyen kiszolgáló személyzethez tartoztak még a ruhamosók például, akik végig járták a házakat előírás szerint ingyenes szolgáltatásként, a kézművesek munkájáért tulajdonképpen fizetésképpen, úgyhogy nem ingyenesen, csak külön nem kellett fizetni ezért, és összeszedték a mosnivaló ruhákat, amiket aztán visszahoztak, amikor már kimosták és megszáradt. Tehát ilyen körülmények között éltek. Most Pasedúval kapcsolatban úgy tűnik, hogy ő kezdetben, fiatal korában kőfejtőként dolgozott, vagyis második Ramszesz, de még lehet, hogy első Széti sírjában is a köveknek a kifejtésével foglalkozott, tehát azzal a munkával, ami egy királysír építésekor az első feladat, a következő az volt, hogy a kőművesek szépen gipszel bevonják a falakat, hogy az utána jól faragható legyen, a faragás előtt pedig még a körvonal rajzolók megrajzolták a királysíroknak a jeleneteit. A munka párhuzamosan folyt a különböző munkafázisok, mikor egy helyiség elkészült, akkor jöttek oda a kézművesek, a kőfejtők meghaladtak előrébb, a kőművesek, amikor elkészültek a falnak a szép egyenletessé alakításával, akkor jöttek a körvonalrajzolók, addigra már egy újabb terület szabaddá vált, újabb falfelület, ahol ők tovább dolgozhattak. A körvonalrajzolók, mikor elkészültek, a mester kijavította a munkájukat, akkor jöttek a szobrászok, akik kifaragták, és hogyha ők is végeztek, akkor jöttek a festők, akik szép színessé tették az egyes jeleneteket. Második Ramszesz esetében ez mindenütt megtörtént, a teljes sír egészében. Más uralkodóknál, akik ugye lényegesen rövidebb ideig uralkodtak, nem mindig fejeződött be. Tehát kőfejtőként kezdte, úgy tűnik, Pasedú itt a tevékenységét, mire meghalt azonban a baloldalnak a csapatvezetője lett. Most ez az oldal pedig azt jelenti, hogy egy sírnak két oldala van, a jobb és a bal oldal. Mindegyik oldalon külön ember dolgozott, ez a külön ember, külön csapat, egy-egy csapatvezetőnek a vezetése alatt állt, a két csapatvezető egymástól függetlenül dolgozott, közvetlenül a vezírnek tettek jelentést a munkájuk előrehaladásáról. A munka előrehaladását pedig az írnok volt az, aki följegyezte, minden nap fölírta azt, hogy ki volt jelen és ki hiányzott, a hiányzásnak az okát is általában megadták, és azt is fölírta, hogy mennyi eszköz fogyott és mennyi anyag. Az anyagrendelések is rajta keresztül történtek. Tehát csapatvezetővé vált. Azt is tudjuk, hogy feleségével nem kettesben éltek, hanem voltak gyermekeik is, mégpedig több fiúk és több lányuk is volt, és az egyik fiúkat Mennának nevezték, tehát a nagyapáról kapta a nevét. Mennának a gyermeke pedig ismét csak Pasedú lett, tehát nem apáról fiúra, hanem nagyapáról unokára szállt a név öröklése. Úgy tűnik, hogy ez volt a divat Dél-el-Medinében. Hogy másik részéről is beszéljek a sírnak, hogyha belép az ember, ugye két oldalt az áldozati jelenetek, fölöttük az istenek láthatók, szembe viszont egy nagyon érdekes jelenet, ahol megint csak ott látható az udzsátszem, de az udzsátszemből egy kar nyúlik előre, és ez a kar egy olyan edényt tart, amelyikben tömjén áldozatot mutat be egy az edénynek háttal üdő istenségnek, és ez az istenség Ozirisz isten, akivel szemben szintén látható egy másik alak, És ez is ugyanilyen edénykét tart, tehát szintén áldozatot mutat be. Ez azt jelzi, hogy két oldalról is megkapta a halotti áldozatot Oziris, a halottak istene. Az ucsát szem alatt pedig megint csak ott látjuk Pasedut, a szedzsemás szolgát, amint ő is az imádás gesztusával jelen van, és imádkozik az Istenhez. Ez a jeleneti rész, tehát az ajtóval szembeni oldalon van, ahol már nincsen további ajtó, hiszen itt véget ért a sírt. Sajnos ez az alsó rész festés nélkül van, tehát nem tudjuk, hogy mi volt alatta, pedig ott is biztos, hogy gyönyörű szép, sárga alapon megmintázott, megfestett felület volt. Pasedúval kapcsolatban még annyit érdemes elmondani, hogy nem csak ez az egy sírja volt, volt egy másik sírja is, ugyanitt Dérel-Medinében az azonban nem maradt fönn ilyen jó állapotban, és nem is volt ilyen díszes, úgyhogy arról nem nagyon lehet hallani. Ezzel szemben ez a sír, ez látogatható, tehát hogyha valaki eljut Egyiptomba, megnézi a tébai emlékeket, akkor Dérel-Medinében ebbe a sírba is bemehet, de arra figyelni kell, hogy a Dérel-Medine jeggyel együtt nem adják ennek a belépőjegyét, ezt külön kell kérni. Tehát egy külön belépőjeggyel lehet bejutni. Akkor most hallgassunk egy kis zenét, és...
Sawali
Kedves hallgatóink, önök a Fáraok Földjén című műsornak Thotmesz művészeti műhelyét hallják, és elérkeztünk műsorunk harmadik részéhez, amikor is továbbra is Pasedú sírjával kapcsolatban beszélgetünk, hogy el tudják képzelni Pasedúnak az életét, akinek a sírjában annyi Isten alak van, hogy biztosan az egyébként egyiptomiak többségéhez hasonlóan rendkívül vallásos ember volt. Egyiptomban ugyanis az emberek, ahogy Herodotos 100 évekkel később megjegyezte, hiszen ő csak Krisztus előtt 450 körül járt Egyiptomban, most mi pedig II. Ramszesz fáraó korában, tehát az új birodalom idejében vagyunk, és nem a perzsa időszakban, nagyon vallásosak voltak az egyiptomiak. Ez a vallásosság megnyilvánult hétköznapi mindennapi életükben is, például olyan formában, hogy a házukban az első rész, az előcsarnok, az egy oltárt, házi oltárt tartalmazott, és ebben a házi oltárban naponta mutattak be áldozatot az isteneknek, a házi isteneknek, elsősorban Tóeris és Bész volt itt, ezt onnan tudjuk, hogy ennek a házi oltárnak a falára az ő alakjukat festették, vagy pedig a gyermekét szoptató istennőt, aki lehetett akár Ízisz istennő is. A ház falában pedig széléknek, illetőleg szobroknak volt helye, ezen szobrok között az ősök szobrai is szerepelhettek, akik, mint halottak, szintén segíthettek, visszajárhattak, és megbüntethettek olyanokat, akik nem megfelelő módon éltek, vagy pedig segíthettek olyan formában, hogy más rossz szellemek, ártó lényektől megvédelmezték a családot, a rokonságot, illetőleg különböző isteneknek, többek között a már említett Tóerisznek, vagyis Taveret, a nagy víziró istennőnek, aki egész pontosan nem víziró istennő volt, mert csak a teste víziró, a feje viszont krokodilfarok volt, és a mancsai orosztán mancsok voltak, és akihez több sztélét is készítettek. Egy sztélén például nagyon sokféle képességét dicsérték az istennőnek, mert azt mondták rá például, hogy az ég istennője, valamennyi isten úrnője, a táplálék úrnője, az étel úrnője, a házasság úrnője, a hozomány úrnője, a szél úrnője, külön az északi szél úrnője, vagyonban gazdag, a bőség úrnője, és hogy miket kértek tőle? Adjon hosszú életet, tartóságot a földön, és örömet, miközben házam gazdagon el van látva élelemmel, amit ő ad, miközben szemem látja szépségét, mint olyant, amit a szedzsemás kája, tehát a szedzsemás szolga, a kézművesnek a ká, vagyis a lelke, az ő szép jellemét, a kedveset, a szeretett Istent. Bész szélé nem maradt fönn, de biztos, hogy őt is nagyon tisztelték, viszont fönn maradt több olyan szélé, ami Merezger vagy Meredszegered, a hallgatás úrnőjéhez szólt. A királyok völgye fölött emelkedett a Hóha-hegy, illetve emelkedik a Hóha-hegy, és ez a Hóha, ez piramis formájú, arra emlékeztető alakú. Na most ennek a hegynek külön volt egy úrnője, kígyó alakban tisztelték, ágaskodó, tekergő kígyó, ő volt a hallgatás úrnője, akit bizony tisztelni kellett, mert hogyha valaki nem tisztelte, nem megfelelő módon viselkedett, megbántotta, akkor nagyon kemény büntetéseket tudott kiszabni. Ilyen büntetés volt például az Nofer Abu esetében, hogy levegőhöz is alig jutott, az is fájdalmat okozott neki. Ezért emelt egy sztélét, innen tudunk az esetről. Nofer Abuval kapcsolatban még azért azt is érdemes tudni, hogy ő a jobb oldalnak volt a csapatvezetője, és van még egy sztéléje, az viszont Tah istennek szól, és ebben a sztélében pedig a vakságról van szó. Szintén van egy másik sztélé, amelyik pedig Tothoz szól hasonlóképpen, egy Hui nevű szedzsemás szolga írta, ő is az istenektől büntetésképpen kapta a betegséget. Úgy igaz, ahogy szerepel, hogy ezzel bántotta meg, hogy hamisan mondta, vagyis hogy hamisan esküdött, és ezért sújtotta vaksággal az Isten. Most az Istennek egy szép himnuszt, egy dicséretet írt azért, hogy bocsásson meg neki, hogy ő el fogja mondani, hogy milyen nagy az Isten a halaknak a folyóban, a madaraknak az égnek, és mindenkinek, hogy mondják el gyermekei gyermekeinek, hogy tiszteljék a holdat, a kegyeset, aki minden bűnt ismer és megtorol minden bűnt. A hold, ugye, hold Isten, ott volt, tehát ilyen formában hozzá szólt. Ezeket a sztéléket nem a házakban helyezték el, hanem szentélyekben. Tudjuk ugyanis, hogy Dél-el-Medinében több szentély is volt, pontosabban a városfalon kívül csoportban is épültek szentélyek. A nagy szentélye Dél-el-Medinének, Háthor Istennőnek a szentélye volt, és e körül kisebb szentélyek is épültek, többek között például első Amenhotep fáraónak és anyjának, Jahmes Nofertarinak, de itt épült Merezger szentély is, illetőleg más isteneknek, például Toerisznek is biztos, hogy itt volt szentélye. Vannak azonban más helyek is, ahol építettek ilyen szentélyt, például a királynők völgye felé haladva több barlang szentélyt is feltártak, ezek között volt Merezgernek és Ptáknak közös szentélye, ahonnan több sztélé is előkerült, feltehetőleg a már említett sztélék is eredetileg ide kerültek, itt lettek fölajánlva az istennőnek, illetőleg az isteneknek. Másik irányban is voltak szentélyek. Merezgernek tudjuk például konkrétan, hogy volt olyan szentélye, amelyik a királyok völgye felé vezető úton volt, nem akárhol, ahogy mentek dolgozni a kézművesek a királyok völgyébe, volt egy olyan rész, ahol megszálltak, éjszakánként pihentek, és ide is készült szentély. Na most, hogy miért volt szükség erre a helyre, azért azt is érdemes tisztázni, hogy Dél-el-Medine és a királyok völgye azért viszonylag távol van egymástól, ezt a hosszú távolságot a szerszámokkal együtt nem kívánták minden nap megtenni a kézművesek, ezért nagyjából félúton egy kunyhó csoport épült, szálláshely, és ide jöttek minden nap délben is pihenni, meg este is. Ugyanis dél-el-medinei munkások nagyon kedvező helyzetben voltak, nagyon kiváltságosak voltak, nem véletlenül. Egyrészt ez az időszak, az új birodalom, az az időszak, amikor bőség volt egész Egyiptomban, másrészt pedig ezek a kézművesek a királynak az örök életére a millió évekre szükséges sírját készítették el, itt tehát minőségi munkát kellett csinálni, a lehető legjobbat, és ehhez a lehető legjobb körülményeket teremtették nekik, vagyis például mai értelemben is egészséges munka idejük volt, értve ez alatt azt, hogy dekádokban dolgoztak, tehát 10 napos munkahét volt akkoriban. A 10 napból 8-at kellett dolgozni második Ramszesz fáraó idejében, és 2 pihenőnap volt. Korábban 9 munkanap és 1 pihenőnap volt, viszont egy munkanapon belül is meg volt szabva, hogy 4 órát dolgoztak, majd pihentek, délben a nagy melegben ez kifejezetten jó is volt, és utána megint 4 órát dolgoztak, tehát napi 8 óra munkaidejük volt. Este a pihenés alatt, után, közben itt Mered Szegeretnek a szentélyében imádkozhattak is. Nagyon érdekes, hogy nem csak ebben a szentélyben, hanem más szentélyben is az imádkozáson kívül a papi feladatokat is ezek a kézművesek látták el, hiszen kiváltságos helyzetük azért is volt, mert maguk különleges szakismerettel rendelkeztek, gyakorlatilag itt ebben a városban minden kézműves tudott írni és olvasni hieratikus írással, és a templomi rituálékat is ilyen írással jegyezték föl. Tehát ők voltak az isteneknek a papja is, még a főpapok is. Egyetlen egy főpap választásról van írásos emlékünk, ez egy orákulumon történt. Megkérdezték, hogy egy bizonyos Széti nevű embert az Isten főpapjává válasszák-e, és az Isten szobra helyeselte, gondoljuk a dolgot, de hogyha nem helyeselte, akkor nemet mondott, vagyis hogy az Isten volt az, aki eldöntötte, hogy a Dél-el-Medine lakosai közül kijelölt személyek megfelelőke számára végezhetik-e az ő szertartásait. Hogy milyen szertartásokat végeztek, ezt első Amenhoteppel kapcsolatban tudjuk. Ő neki fennmaradt 2 rituáléja is a városból, sajnos mind a 2 töredékes, de tudjuk, hogy a reggeli rituálé volt a legalaposabban kidolgozott, legrészletesebb, délben és este kevésbé bonyolult szertartást végeztek. A reggeli szertartásnak a lényege az volt, hogy az Isten szoborhoz be kellett menni, föl kellett ébreszteni az Isten szobrát, hiszen ez az Isten megtestesülési formája volt, majd ébresztés után meg kellett mosdatni, fölöltöztetni, ételt és italt adni neki, majd ezután távoztak a papok, előtte is, utána is ugye be kellett zárni a szentélyt, hogy gonosz lények nehogy oda juthassanak, nehogy ártsanak az Istennek. Ahhoz, hogy ételt, italt tudjanak adni neki, természetesen ezt elő kellett készíteni. Például az áldozat előkészítésével kapcsolatban megmaradt a rituálénak több mondása is, mert hogy mondásokra oszlott. Mondás a tömjén tűzre helyezésekor volt az első. Kiderül, hogy azért kellett tömjén tűzre helyezni, hogy ennek az illata az Istenhez jusson, majd utána a zsírt helyezték a tűzre, ezt követte a hús tűzre helyezése, majd a sütő nyársnak a tűzre helyezése, majd a sütő nyársra mondták a mondást, nyilvánvalóan ezek szerint nyárson sütötték az ételt, vagy legalábbis az étel egy részét, majd a legyezőknek is szólt egy mondás, legyezővel, hogy a tüzet megfelelően élénken tudják tartani, megfelelő hőfokon tudják tartani, majd a sörrel folytatott áldozatnak a mondása következik, amikor befejezték a szertartást, akkor pedig a lábnyomok eltávolítására is mondtak egy mondást, amit egy heden, sajnos ismeretlen növényből készült seprűvel végeztek. Úgy hangzott, hogy jöjjön tot és mentse meg a Hórusz szemet ellenségeitől. Ne lépjen be ebbe a templomba se férfi ellenség, se női ellenség. Miután a lábnyomokat teljesen elsöpörték, utána jött a kapu bezárása, itt is volt mondás, a kapu becsukása Ptah által, a kapu bezárása Tot réképviselője által, a kapu becsukása, a kapu bezárása a zárral. Tehát ezzel ért véget a napi szertartás. Mindezek után azonban műsorunk végére ért. Ezt a műsort, hogyha ismét meg akarják hallgatni, akkor majd az archívumban keressék. Jövő pénteken ismét jelentkezünk, tehát Venamon beszélgető rovatunk fog következni, és addig is viszont hallásra, kedves hallgatóink! Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.